Hogyan fejlődik most, illetve majd a következő években az európai távközlési infrastruktúra?
Az európai távközlési szolgáltatók szerint, hogy ez egy többször hangoztatott érv, az amerikai, illetve az ázsiai infrastruktúrához képest és az amerikai és ázsiai hálózatokhoz képest lassabb ütemű ez a fejlődés. Ennek számos oka van, és számos alkalommal megpróbálták az európai távközlési szolgáltatók, pontosabban ezeknek a cégeknek egy lobby szervezete, az ETNO, ugye az Európai Távközlési Szolgáltatók Egyesülete vagy Szövetsége, meggyőzni arról az európai politikai döntéshozókat, elsősorban az Európai Bizottságot arról, hogy egy olyan szabályozási környezetet hozzanak létre Európában, mely jobban ösztönzi a beruházásokat, arra ösztönzi ezeket a cégeket, hogy ezekben az infrastruktúrákba több pénzt fektessenek bele, és ezáltal ezeket a digitális infrastruktúrákat, vezetékes internet szolgáltatásról, vezetékes internet elérésről és mobil internet elérésről, mobil szolgáltatásról egyaránt beszélhetünk, hogy ezeket az infrastruktúrákat nagyobb beruházási keretek mentén fejlesszék.
Van erre fogadó készség egyébként az Európai Bizottság oldalán?
Úgy tűnik, hogy van. Itt azért azt látni kell, hogy az európai távközlési szolgáltatók hosszú-hosszú évek óta próbálják meggyőzni az imént elhangzottakról az Európai Bizottságot. Itt ugye három vonal mentén, főbb vezére mentén próbálják elérni a szolgáltatók, hogy számukra kedvezőbb beruházási környezet jöjjön létre. Az egyik, ez a mobil szolgáltatók esetében, a mobil szolgáltatások esetében rendkívül fontos alapinfrastruktúra vagy alapintézmény a spektrum gazdálkodás. Ugye minden mobil szolgáltatáshoz rádiófrekvenciára van szükség, mobil frekvenciára van szükség. Ez a GSM esetén a 900 MHz volt, ugye benne is volt a Vestelnek, meg a Panonnak a nevében Magyarországon is. Itt ugye ezeket a spektrumokat, ezeket a frekvenciákat nemzeti kincsként kezelik az Európai Uniós tagállamok jelenleg, ami ugye azt jelenti, hogy különböző licenszek mentén adják használatba ezeket a spektrumokat a mobilszolgáltatóknak, általában határozott ideig és határozott összeggel, tehát azért versenyezni kell a mobilszolgáltatóknak. A probléma abban rejlik, hogy az Európai Unió bár megmondja azt, hogy mely spektrumokat kell harmonizáltan kiosztani mobilszolgáltatás céljára az Európai Unió területén az ott működő szolgáltatók számára, és még határidőket is megszab erre, azt ugyanakkor nem szabja meg, hogy milyen áron kellhetnek el ezek a spektrumok, és itt nagyon komoly szórás tapasztalható az Európai Uniós tagállamok között. Ebből fakadóan nagyon jelentős az árkülönbség is egy-egy szolgáltatónak, mondjuk egy nagyobb szolgáltatónak, mondjuk egy angol és egy német leányvállalata között árban is, és egyéb más szolgáltatások tekintetében is. Az európai szolgáltatók azt szeretnék, hogyha a spektrumpolitika valahogy még egységesebbé válna, jobban beleszólna az Európai Unió abba, vagy jobban meghatározna az Európai Unió azt, hogy milyen keretek között lehessen ezeket a spektrumokat bérbe adni vagy licenszelni, nem csak időbeli hatállyal, hanem akár az árképzésbe is belenyúlva. A másik problémakör az a konszolidációs politika, illetve a versenyjognak az a része, amely ugye azt vizsgálja, hogy a távközlési piacon a konszolidációs folyamatok, tehát amikor mondjuk összeolvad két szolgáltató, vagy az egyik szolgáltató felvásárolja a másikat, és ezáltal csökken a szolgáltatók száma egy adott piacon, ez egy megengedőbb környezet lenne. Mindig azt szokták felhozni példaként a távközlési cégek, hogy tessék megnézni Amerikát, ahol négy nagy szolgáltató, négy nagy mobil szolgáltató versenyez egymással 350 valahány millió ügyfélért, vagy 400 millió ügyfélért, addig Európában nyilván jóval több ügyfél van ennél, 800 millió, több mint 800 millióról beszélhetünk potenciálisan, de több tucatnyi szolgáltató versenyez, és ez egyszerűen nem rentábilis, nem fenntartható hosszú távon, engedélyezni kell a távközlési cégek számára a nagyobb piaci konszolidációkat, vagy legalábbis nem szabad ez elé akadályt gördíteni, és egy olyan piacra lenne szükség a szolgáltatók szerint, amely jóval kevesebb szereplőből áll. Az mondjuk, hogy ez a verseny mennyire segíteni elé, vagy mennyire akadályozná tényleges piaci versenyt, az ugye erről megoszlanak a vélemények, emellett vannak pro és kontra érvek is, de alapvetően ugye ez a második vezérelv. A harmadik vezérelv pedig az, hogy azt szeretnék a szolgáltatók, és ez is egy nagyon régóta hangoztatott kérés a részükről, Meg azok a nagy platformcégek, jellemzően nagy amerikai technológiai multik, mint például a Google, a Microsoft, az Amazon vagy a Netflix, járuljanak hozzá a digitális infrastruktúra, a távközlési infrastruktúra kiépítésének és fenntartásának a költségeihez. Arra hivatkozva kérik ezek a szolgáltatók, hogy ma már a hálózati forgalomnak a több mint 50%-át Európában ezek a nagy cégek bonyolítják, és egyszerűen igazságtalan az, hogy ennek a költségeit igazából csak az ügyféllel termeltetik ki, vagy csak a szolgáltatónak kell ezt állnia, és szerintük egy fair hozzájárulást kéne fizetniük ezeknek a platform cégeknek a kiépítés és fenntartási költségekben.
Hogy működik ez a piac a távol-keleti nagy gazdaságokban, Kínában, Indiában, Japánban?
Nagyon eltérő országokról beszélünk jelen esetben. Ugye Kínában egy abszolút államilag szabályozott, kontrollált piacról van szó. Ott a legtöbb távközlési szolgáltató állami érdekeltség, ott ugye ez nem kérdés, hogy a párt akarata érvényesül, és ez alapján megy előre a történetnek. Ugye nagyon nagy ország is Kína, nagy népsűrűségű városokkal, meg területekkel, ahova sok ember koncentrálódik, ott azért nagyon komoly beruházások zajlanak. Nincs a jellemzően a háttérben olyan, ami megakadályozná azt, hogy ezek a beruházások megvalósulhassanak. Az egyik ország, ami a távközlési infrastruktúrák terén élen jár a világon, a mobil infrastruktúrák terén elsősorban, az érdekes módon nem Japán egyébként, hanem Dél-Korea. Dél-Koreában indultak el az első kereskedelmi 5G-s, 5. generációs hálózatok, és tradicionálisan itt van a legtöbb 5G előfizető, és a legnagyobb 5G lefedettség is a világon, talán a mai napig. Ott ugye alapvetően eleve egy olyan piacról van szó, ami technológiailag nagyon fejlett piac. Koreában ott van ráadásul ugye a Samsung, ami a világ vezető mobilgyártója volt egészen ugye tavaly év végéig, amikor az Apple átvette az első helyet. Ugye ez is egy fontos, meghatározó tényező, hogy ott azért a mobil penetráció, okos telefon penetráció nagyon magas. Alapvetően ott sincs szó arról, hogy fragmentált piacon kéne a szolgáltatóknak versenyezniük egymással, vagy nagyon elakulzódnának a beruházások, hiszen ott sincs olyan nagyon sok piaci szereplő. És hasonló helyzet egyébként Indiában is, azzal a különbség, hogy India nyilván bár nagyon népes, egy világ legnépesebb országáról beszélünk, de alapvetően fizetőképes kereslet tekintetében jóval alacsonyabb a pozícionált ország, hogyha fogalmazhatok így. Ott is nagyon komoly beruházások zajlottak az elmúlt években, de hát ott ugye inkább az ügyfélszám alapján tudnak a szolgáltatók előrébb jutni, tehát ott ugye nagyon kicsi az az összeg, amit be tudnak szedni egy ügyféltől, hiszen alapvetően olcsó tarifák, olcsó előfizetések jellemzik azt a piacot. Bár mondjuk már ez is változik, hiszen az indiai középosztály mindenféle demográfiai mutatók alapján feljövőben van, és azért ott is nő a fizetőképes kereset az elmúlt egy-két évben, ez kifejezetten jellemző volt. Egyszerűen az ügyfelek nagy számából adódóan tudják a fedezetet biztosítani ezekre a beruházásokra a cégek. Nem mindegy az, hogy egy potenciálisan 1,5 milliárd fős piacot próbálunk felduzzasztani, vagy technológiai fejleszteni, vagy egy 300 milliós vagy 500 milliós piacot.